Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, jó téged közelünkbe érezni. Jó, hogy itt vagy, a Szent Lelked által. Jó, hogy szíveinkben vagy. Jó, hogy megadtad ezt az alkalmat rólad beszélni. Arról, hogy hogyan bízhatunk benned, és hogyan győzhetünk a te benned vetett bizalom által. Istenünk, adj erőt arra, hogy arról beszéljek, amit te szeretnél mondani, és hogy a gyülekezet meg azt hallja, amit te szeretnél mondani. Amen. Olvasom a textust 1 Sámuel 17-ből. Saul így felelt Dávidnak: menj el, az Úr legyen veled. És felöltöztette Saul Dávidot a saját ruhájába. A fejére réssisakot tett, és páncélba öltöztette. Felkötötte Dávid Saul kardját és a ruhája fölé, és járni akart, mert még nem próbálta. Ekkor azonban Dávid ezt mondta Saulnak: nem tudok én ebbe járni, mert nem próbálta. Le is vetette Dávid ezeket. Kezébe vette a botját, kiválasztott a patakból 5 sima kövecskét, beletette azokat a pásztortáskájába, a tarisznyába, és paritjával a kezében közeledett a filiszteushoz. A filiszteus is elindult, és egyre közelebb jött Dávidhoz, és előtte ment a fegyverhordozója is. Amikor a filiszteusra rátekintett, megvetően nézett Dávidra, mert fiatal volt, piros posgás és jó megjelenésű. És ezt kérdezte a filiszteus Dávidtól: hát kutya vagyok én, hogy bottal jössz ellenem? És szídni kezdte a filiszteus Dávidot Istenével együtt. Ezt mondta a filiszteus Dávidnak: gyere csak ide, hadd adjam testedet az égi madaraknak és a mezei vadaknak. Dávid így felelt a filiszteusnak: te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a sereg urának, Izrael csapatainak, Istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. Még ma a kezembe ad az Úr, leváglak és a fejedet veszem. A filiszteusok seregének a hulláit pedig még ma az égi madaraknak és a mezei vadaknak adom. És megtudja mindenki a földön, hogy van Isten Izraelben. És megtudja az egész egybegyűlt sokaság, hogy nem karddal és lándzsával szabadít meg az Úr, mert az Úr kezében van a háború, és ő ad a kezünkbe benneteket. Amikor a filiszteus neki készült, és egyre közeledett Dávidhoz, Dávid is kifutott gyorsan a csatasorból a filiszteus elé. Belenyúlt a tarisznyájába, kivett belőle egy követ, paritjájával elröpítette, és úgy homlokon találta a filiszteust, hogy a kő belefúródott a homlokába, és arccal a földre zuhant. Dávid ekkor erősebb volt a filiszteusnál, bárcsak paritjája és köve volt. Legyőzte a filiszteust, és megölte, pedig nem volt kard Dávidnál. Aztán odafutott Dávid, rálépett a filiszteusra, fogta annak a kardját, kiúzta a hüvelyből, és megölte bele. Levágta a fejét. Amikor látták a filiszteusok, hogy meghalt a vitézük, megfutamodtak. A történet az közismert. Szerintem nem csak azok, akik református közegből vannak, hanem bárki, aki valamilyen szinten egy általános műveltséggel rendelkezik, ismeri a történetet. Most ez az alkalom egy kicsit rendhagyó lesz. Először is, mert először csinálok ilyet, úgyhogy kérlek, nézzétek el, ha néha belegavajodok. Szóval ennek a sorozatnak a témája az, hogy jól felkészültél, ez volt a címe. Ezen az alkalommal egy vizsgakúzusra hívlak titeket, ugye, hogy az legelső alkalom is vizsgáról szólt, és ennek a kúzusnak az lenne a neve, hogy felkészülés a harcra. Van tanár, időszak, helyszín, vizsgai időpont. A felkészítő tanár az Sámuel, a proféta, aki Dávidot beavatta minden isteni tudományba, és fel is kente őt királynak. A felkészítés időpontja, időszaka, ez körülbelül Krisztus előtt 1000, plusz-minusz 20 év, nem tudjuk pontosan. Elég távol van az tőlünk, hogy meghatározzuk. A helyszín az Palesztina. Vizsga időpont ugyanígy körülbelül Krisztus előtt 1000 körül, és ezt tudni illik, hogy azon a környéken ez a bronz és a vas korszak határa volt. Úgyhogy egy igen érdekes történelmi helyzet. A vizsga helyszíne, ez a csatatér, Szokó és Azéka között Efes-Damimnál. Bármi lehet, ez nem tudjuk. A lényeg, hogy megvan határozva a helyszín. Van számunkérés. A számunkérő tanár és a vizsgáztató az maga az Úristen. Segédeszközöket lehet használni. Puska helyett páncélt, kardot, sisakot, nyílt és paritját. Paritja használata engedélyezett. Három diákot is meg tudunk nevezni, akiket ugye vizsgáztatnak. Az egyik maga Dávid. Akkor a három testvére, és természetesen Saul és serege. Akkor legyen négy. A történetet mindenki ismeri, a kicsi Dávid legyőzi a nagy Góliátot. És mielőtt alaposabban belemennénk a témában, ezt a történetet úgy is megpróbáljuk megismerni, ahogy eddig nem nagyon szokás, és pedig hadászati szempontból. Képzeljünk el két sereget, két reguláris sereget, tehát klasszikus fegyverzettel is frontálisan harcolnak. Egyik oldalt vannak Saul és a héberek serege, a másik oldalon a filiszteusok. A technológiai különbségek. Saul oldalán van a bronz felszerelés, a filiszteusok oldalán ugye vasfegyverek, ugyanis a filiszteusok, akik egy, hát ha jól tudom, Krétából bevándorolt nép, rendelkeztek a vas monopóliumával, tehát csak ők gyárthattak vasfegyvereket, illetve ők voltak az egyetlen, akik ezt használni is tudták. Két sereg, a Saul oldalán van gyalogság, könnyű és nehéz tüzérség, ugye a íjászok és a paritjások. A túloldalon van gyalogság, könnyű és nehéz tüzérség, lovasság és páncélos hadosztály. Ugyanis a filiszteusoknál létezett már ilyen, hogy harci szekér, sőt, vas harci szekér, amit két ló húzott, ez félelmetes fegyver volt annak idején. A helyszín az körülbelül kiegyenlített volt, mindkét csapat egy domb tetején volt, és alul volt a völgy kettő közt. Szóval, ha tisztán hadászatilag nézzük, a zsidóknak semmi esélye nem volt a győzelemre. Abszolút esélytelenek voltak, kivéve, ha valaki nem segít. Mielőtt a csatához jutnánk, illetve a csata előtti jelenethez, azt érdemes tudni, hogy az ókorban közfelfogás szerint, amikor két nép, két csapata harcol egymással, akkor ezzel párhuzamosan ugye az égiek is csatáznak, mindkét népnek a saját istene ugyanígy csatázik, és amelyik csapat győz, annak alapvetően az istene győzött odafent is. És volt egy olyan képzet is ezzel egy időben, hogy az istenek hatalma addig terjed, ameddig az a nép, akik őt imádják. Tehát úgy képzeljétek el, hogy mondjuk a filiszteusoknál Dágon, ugye ez az istenük, és Filisztea, tehát az a rész, ahol a filiszteusok laktak, az ott lakóknak az istene Dágon, az ország határaig terjed az ő hatalma. A túloldalon ott vannak a zsidók, a Jáve istenükkel, akinek egy jó meghatározott területen van a hatalma. Tehát ez volt annak idején a közgondolkozás, közfelfogás. Amikor egy komolyabb csata vagy háború indult el, akkor gyakorlatilag az isteneknek a fennhatóságának a kibővítése volt a cél, tehát az éppen aktuális Isten, amelyik győzött, ugye, a akkori felfogás szerint, gyakorlatilag kiterjeszti az ő hatalmát egy újabb földrészre. Hát, hogy ezt így képzeljük el. Tehát a csata a filiszteusok és a zsidók közt, ugye egyelőre még nincs csata, de előtte volt már, az Dágon és Isten között történik. Dágon az valami halisten lehetett, jól tudom. Azt tudni kell, hogy ez a Góliát, ugye a filiszteusoknak egyik legjobb harcosa. Ez egy olyan 2,7 méter magas, de lehet, hogy 3 méter magas ember. Igen, hatalmas, erős, és a fegyvezetese semmi, több kilós csak a lándzsájának az eleje, tehát a szúró része, és hát a harcezet volt, tehát nem ma kezdte az ipart. Dávid, ő nemhogy a bronzkorban, hanem még a kőkorszakban van, hiszen kővel és paritjával harcol. Ott van Góliát, aki a vaskorszakban van, teljes fegyverzettel, minden esélye megvan, hogy ő győzzön. Azt is érdemes tudni, hogy Dávid nem harcolni ment a csatába. Mint tudjuk, és ahogy olvastuk, ő gyakorlatilag élelmet visz a testvéreinek, és hírt szeretne vinni apjának a bátyairól, ugye a három legnagyobb bátyáról. Igazából tényleg csak arra járt, így vesszük. És ekkor hallja azt, hogy ez a filiszteus gyakorlatilag elkezdi ócsárolni, illetve egy ideje, talán egy hónapig, elég hosszú ideig ócsárolja, illetve szídja a zsidókat, és ezzel párhuzamosan természetesen a zsidók istenét is, hiszen ez a kettő szétválaszthatatlan abban a korban. Dávid ekkor már tudja, hogy ő lesz a következő király. A seregével felvonult a filiszteusokkal szembe, de Sámuel már felavatta, illetve felkente Dávidot királynak. Tehát ennek tudatában Dávid teljesen felháborodik, hogy az egy dolog, hogy a zsidók seregét ócsárolja, mert tényleg gyávák voltak, senki nem mert kiállni, de az, hogy a zsidók istenét, ez őt annyira felháborította, jelentkezett Saulnál arra, hogy majd ő harcol. És ekkor, mikor jelentkezik Saulnál, képzeljünk el egy fiatal tínédzsert. Megjelenik a király előtt, és azt mondja, már pedig én kiállok a 2,7-3 méter magas emberrel csatázni. Föltételezem, hogy a király azt mondta, hogy ez most mit keres itt. És akkor egy nagyon furcsa beszélgetés hangzik el, egy kicsit ilyen mellébeszélős. Saul azt kérdi Dávidtól, hogy volt-e már harcban? Ugye, egy kicsit hosszasabban fejezi ezt ki, de a lényeg a kérdésnek, hogy harcoltál már. És erre Dávid azt elkezd kérkedni azzal, hogy már pedig ő akkora nagy hős, és hogy ő pásztorként, ha jött egy oroszlány vagy medve, és elragadta a bárányt, utána mentem, leterítettem, és kiragadtam a szájából. És ha ellenem támadt, megragadtam a szakállánál fogva, leterítettem és megöltem. Most maradjunk annyiban, hogy ez hülyeség. Tehát ő megpróbált nagyobbnak látszani, mint volt. Nem tudom, láttatok oroszlánt? Ha egyszer bőg, szerintem ember legyen a talpán, aki meg tud állni ilyenkor, és nem rohan. Szóval hantázik. Tehát meg vagyok győződve, hogy hantázik. Ez olyan, mintha arra a kérdésre, hogy voltál-e már harcban, azt válaszolta volna, hogy harcban nem voltam, de háborús filmet már láttam. Vagy arra a kérdésre, hogy vezettél már tankot, azt válaszolja, hogy játszottam már szimulátoron. Tehát akárhogy vesztük, semmi esélye nincs. Semmilyen tapasztalata nincs a harcászatban, mellesleg nagy az öntudata. És az ő tudata is. És pedig bízik Istenben. És tudja jó, hogy nincs egyedül, és hiába alulfegyverzett, gyakorlatilag esélytelen, mégis ugye az öntudata, ugye ez az oroszlános hanta, és az Istenben való bizalma úgy látszik, hogy elég volt ahhoz, hogy elinduljon, hogy tényleg szembenézzem. Itt megint egy kicsi katonai kitérőt. Mint tudjuk, a harcászatban arra törekszenek a fegyvernemek meghatározásakor, hogy három összetevőnek legyen egyensúlyba az aránya, tehát legyen egy egyensúly arány, ez a védettség, a tűzerő és a mozgékonyság. Tehát ez a három, ha az egyik túl hangsúlyos, tehát mondjuk túl nagy a páncélzat, akkor lassú és kicsi a tűzereje. Ha nagy a tűzereje, akkor könnyűnek kell lenni. Tehát ezeknek egyensúlyba kell lenni, és akkor van igazán, akkor ütőképes az a fegyver, nem? És hát Góliát ezzel igen jól állt. Tehát maradjunk annyiban, hogy fegyverzete megvolt, páncélzata a védelemben megvolt, és föltételezhetően, mivel harcezett ember, elég gyors is volt. Dávid ezzel szemben elég gyengén áll, és noha Saul felkínálja az ő saját fegyverzetét, ugye páncélt, meg kardot, meg mindent, Dávid ezt nem fogadhatja el, és pedig a védettsége, illetve pont az ő gyorsaságát veszélyeztetné. Tehát Dávid feláldozza a védettségét, cserébe gyorsaságot kap, tehát megtartja a gyorsaságát. És abban a reményben van, hogy ugyan páncélja nincs, de van neki védelme, maga az Úristen. Dávid nem élt azzal a segítséggel, ami nem neki volt számva. Tehát Saulra ezt tudni kell, hogy a páncélzatot mindig arra az emberre szabták, aki azt viselte. Tehát az, hogy itt tudom, elveszem Saul páncélját, átrakom egy másikra, hát az vagy zörög rajta, vagy szorít, tehát az úgy gyakorlatilag rosszabb, mintha nem lenne. Tehát Dávid nem él azzal a segítséggel, ami nem neki volt számva, nem rá volt méretezve. Nem vesz fel egy olyan páncélt, amiben nem tud mozogni. És ha így veszik, akár vesztét is okozhatta volna. Dávid annál maradt, amiben tényleg jó volt és ügyes, az pedig a parittya. Pásztorként ezt a harcmodort igen jól uralta, volt ideje gyakorolni. A parittyázás, illetve abban az időben ez a szegények fegyvere volt. Gyakorlatilag egy kötél és egy kő. Nem egy különlegesen bonyolult fegyver. Mindennél azonban fontosabb, hogy Dávid nem a látható emberi fegyverzetben bízott, hanem magában az Istenben. Tudta jól, hogy ő már felkent. Tehát az Isten őt felkente, és ő lesz a következő király. Ezt Saul természetesen nem tudta, és jó, hogy nem tudta. Küldetés tudata és az Istenbe való bizalma miatt Dávid és Goliát története a egyik legismertebb történet lett. Kisgyerekek kora óvodáskoruk óta tanulják, de általában csak onnan kezdődik a mese, illetve amit tanulnak, hogy Dávid vett 5 követ, és az elsővel leterítette Góliátot. Tehát így a gyerekeknek szánt történetnek ez a lényege. Előkapom a követ, megfordítom 3-szor, eltalálom, feldől, és győztem. Tehát ez a történet. Dávid akkor, ha úgy vesszük, a Saul által adott páncél helyett, ugye Isten védelmét öltötte magára. És akkor próbáljuk meg egy párhuzamot, kicsit ugrunk az új szövetségre. Maga Isten, illetve az Úr Jézus, amikor testet ölt és megszületik, gyakorlatilag feladja a védelmét. Elvette a biztonságos páncélt, védtelen lesz, és kiszolgatottá válik. Egyetlen egy fegyvert tart meg. És pedig azt, hogy noha sebezhető fizikailag, az atyában való bizalma maradt az egyetlen fegyver, és úgy látszik, elég volt. Filippi levélben van megírva, hogy ő, tudni Jézus, Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel. Megüresítette ő magát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá vált, magatartásában embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, márpedig a kereszt halálig. Tudnunk kell, hogy Jézus esetében rendelkezésre állt a teljes fegyverzet. Az Úristen angyali seregeket küldhetett volna. Ott voltak a forró fejű zsidók, akik fegyvert is ragadtak volna, ha arról van szó. Ha Jézus azt mondta volna, fiúk, akkor induljunk. Tehát lett volna emberi és angyali segítség. De Jézus lemondott mindenről. Tehát az evangélium is, ha tömören meg lehet fogalmazni, az arról szól, hogy Jézus harcos, fegyverek nélkül, legyőzi a halált, és ebben a csatában helyettünk ő hal meg. Végül is győz. És nekünk, és a mi érdekünkben győz. Pál így folytatja a Filippi levélben, hogy a győzelemért, már pedig Jézus győzelméért, Isten fel is magasztalja, mindenek fölé emeli, és azt a nevet adományozza neki, amely minden névnél nagyobb. Hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattieké. És minden nyelv megvallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Visszatérünk a mai igére. Tehát van egy vizsga kurzusunk, erre hívtalak titeket. A kurzusnak a tartalma az Isten hatalmába való vetett bizalom elsajátítása. Tehát ezt a kompetenciát kell elérni a kurzus alatt. A kérdésem az, hogy a kurzus végighallgatása után merünk-e Góliáttal harcolni? Merünk-e szembenézni azzal, hogy nem bízunk az Istenben? Ugye a mi mindennapi Góliátunk az pedig a bizalmatlanság és hitetlenség. Le tudunk-e számolni velük a hit fegyverével? Vállaljuk-e a vételenséget? Le tudunk-e mondani akár a páncélzatról, akár a gyorsaságról, akár a tűzerőről? Merünk-e bízni az Úristenben annyira, hogy elhiggyük, hogy amit tanulunk, akár egyetemen, akár az életben, az hasznos, és nem csak a javunkra válhat, de akár Isten dicsőségére is válhat. Olyan komoly harcosok számára, mint Saul és Dávid testvérei, egy pásztor tudománya, már pedig a parittyázás, nem tűnhetett komoly harci tudásnak. És tudjuk a történetből, hogy Dávid többre vágyott, mint hogy pásztor maradjon. Ha összefoglaljuk a kurzust, tömören azt mondhatnám, hogy a hadászat fölénye ellenére Dávid az Istenbe való bizalom által győzött. És mindezt felhasználta Isten dicsőségére, hiszen a győzelme után a filiszteus sereg olyan szinten megijedt, hisz miről van szó? A legjobb katonájukat, a zsidók leggyengébb tínédzserkorú pásztorra győzi le. Innentől kezdve az a képzet volt bennük, hogyha a leggyengébb legyőzi a mi legjobbunkat, mi lehet a többivel? Tehát megfutamodtak, zsidók utánuk eredtek, és teljes győzelem volt. Ez a győzelem, mint mondtam, ez ugye párhuzamosan történik a háború a mennyekben is. Ez egyenlő volt az ókori ember nézetében azzal, hogy az Úristen, Jáve, legyőzi Dágon. Tehát sokkal hatalmasabb nála. És mindez az Isten dicsőségét szolgálta. Szóval összefoglalom a kurzust. Vizsgának az eredmény hirdetése a következő. Dávid bizalomból jelest kap, testvérei, Saul és a serege egyest kap. Na és te?